10 óra 16 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt van a stúdióban Szabó Anna, a növekedés.hu vezető szerkesztője. Az első blokkban pont szóba került, hogy a világpiaci kőolajárak nagy mértékben emelkednek, egyáltalán nem tűnik elérhetetlennek a 100 dolláros kőolajárszint, ami pedig inflációs nyomást helyez szerte a világon minden országra, így Magyarországra is természetesen. Sőt, a hazai üzemanyagpiac kapcsán el kell mondanunk, hogy jövőre emelkedik a jövedéki adó. Kiszámolta a Magyar Ásványolaj Szövetség, hogy nagyjából 40 forinttal fognak drágulni az üzemanyagok 2024-től, a jövedéki adóemelés 32 forintos pluszt ad hozzá, erre rájön még az áfa is, így jön ki ez a plusz 40 forint, és hát jövedéki adóemelés plusz világpiaci kőolajár emelkedés, plusz ugye azt meghallgathattuk a miniszterelnöktől, hogy a tranzit díj és a tranzit csőn átfolyó üzemanyag kőolaj miatt is többet kell fizetni a magyar költségvetésnek, szóval ezek így összességében hát nem túl derűs jövőképet festenek előre.
Nézzük akkor az inflációra, hogy milyen felfelé és lefelé mutató kockázatok lehetnek. Több egyébként sokkal lefelé húzó hatás. Tehát amit már az első blokkban elkezdtem mondani, ugye a visszaeső kereslet ez egyértelműen lehúzza az inflációt. A szigorú monetáris politika, ahogy a Plesinger Gyula monetáris tag is említette, óvatosak és nem robotpilóta üzemmódban vannak, ezt már Virág Barnabás MNB alelnök mondta a legutóbbi kamat döntés után. Tehát a szigorú monetáris politika pont a sérülékenység miatt nagyon óvatos szigorítást hozhat.
Igen, azt említette Plesinger Gyula, hogy Magyarország sokkal sérülékenyebb, mint Lengyelország, ezért nem vághatja olyan mértékben a kamatokat, mint ugye a múlt héten megtették a lengyelek. Ez a nagyobb sérülékenység, ez a nagyobb energiakitettségünkre is visszavezethető? A Oroszország felé fennálló kitettségre?
Igen, a kitettség, illetve még számos más sérülékenység is van, de ezt majd akkor részletesebben meg tudjuk beszélni. Itt visszatérve csak azért, hogy egy téma blokkot vegyünk végig az infláción belül a fölfelé és a lefelé mutató kockázatoknál. Itt ugye a lefelé mutató kockázatoknál lehet látni, ugye az európai gázár ugye egy alacsony szinten áll be. Ez mindenképpen jó, annak ellenére, ugye, hogy az olajáraknál pedig azt látjuk, hogy 90 dollár fölött vannak, és közelítik a 100 dollárt. Viszont ami még lehúzhatja az inflációt, ugye, itt láthattuk az augusztusi inflációs adatokban már jelentkezett az árstoppoknak a kivezetése, ami fele más képet mutatott. Egyrészt a cukor, a sertés és a baromfi hús áránál jelentős drágulás volt, a tojás és a liszt ára azonban csökkent. Itt az egyik kedves hallgató felhívta a figyelmemet arra, hogy a cukorára többek között azért is drágult augusztusban, mert a befőzési szezon volt, és meglódult a kereslet. Én ugye jó magam sajnos nem szoktam befőzni, sem, tehát nem tudok főzni, viszont a cukorra ugye ezért is meglódult a kereslet, és a cukor ára 54%-kal emelkedett, tehát itt ez egyetem az ársapka kivezetése.
De akkor vegyes van, ahol az ársapka ár fölött, és van, ahol alatta vagyunk.
Így van, tehát a tojás és a liszt ára csökkent, és akkor visszatérve itt az árfigyelőt, amit elkezdtünk az előbbi blogban, 62 termék esetén nézhetjük, és 33-nál volt már árcsökkenés, és ugye itt most ez a bevásárló listával kibővített árfigyelő rendszert is nemrég vezették be, ez is jó hatással lehet, plusz ugye vannak a kötelező akciók. Ez így együtt, és akkor nézzük, hogy mi az, ami felfelé mutató kockázatot jelent. Hát, amit az előbb említettét, van egy adóemelési hatás, és az, hogy még milyen adóemelések jöhetnek, ugye a költségvetési hiány, tegnap az Equilor befektetési ZRT ismertette az előre jelzését, szerintük idén egész évre egy 0,7%-os visszaesés lesz, és a költségvetési hiány 1% ponttal lehet magasabb, mint a tervezett. Uh-huh. Tehát itt lehet, hogy lesznek majd még januártól újabb intézkedések, amelyek a költségvetési hiányt megpróbálják helyrehozni. Az energiaárakat az előbb említettük, hogy majdnem 30%-kal növekedett a nyers olajnak az ára az elmúlt 3 hónapban. Akkor lesznek majd ugye bértárgyalások is, és ugye itt az árbér spirál kialakulásának a kockázata az mindig fennáll. A nyugdíjasokat érintő infláció az 1% ponttal körülbelül magasabb, mint az átlagos infláció. Tehát ugye itt lesz majd valószínűleg egy nyugdíjkorrekció idén.
Novemberben vagy így?
Valószínűleg novemberben, igen. Hát ugye 15%-os inflációval kalkuláltak, ehelyett lesz körülbelül 18%-os infláció. Most nem tudom, a nyugdíjasokat érintő infláció az ugye ennél egy picit magasabb lesz, hogy ezt hogy fogják kiszámolni, de hogy valószínűleg lesz egy korrekció, és akkor az élelmiszerárak az egyik legnagyobb kockázat, mert ugye ez a 19,5%-os élelmiszer áremelkedés, ez még mindig nagyon magas, és idén nem volt asszály sem. Tehát mindenképpen ez az árfigyelőt én azért hozom vissza újra és újra, mert itt azért az élelmiszereknél nagyon lehetett látni, hogy voltak spekulációs tevékenységek is, ugye az ársapkákra hivatkozva akkor másra áttettek egy nagyobb profitot.
Plusz eleve, hogy a GVH megállapította, hogy ez a gyakorlat létezik, hogy infláció fölött, meg a költség emelkedés fölött emeltek árat a
Igen, tehát ezt kár lenne letagadni, hogy van egy ilyen úgynevezett profitinfláció is. Az a kérdés, hogy ugye mennyiben tudnak itt a látszódik az is, hogy a feldolgozott élelmiszereknél van emelkedés, a feldolgozatlan élelmiszereknél nincs emelkedés. Tehát itt látszódik, hogy a szektoron belül mennyire kicsi a verseny, illetve kicsi a versenyképesség. Ami viszont jó hír lehet, ez az MNB-nek az elemzésében szerepel, hogy a maginfláció, tehát ugye az alapfolyamatokat jobban megragadó maginfláció, az a vártnál sokkal nagyobb mértékben csökkent 2,3%-ponttal, és most 15,2% a maginfláció, tehát ennyi volt augusztusban, és ez egy kifejezetten jó hír, mert itt az látszódik, hogy az iparcikkek éves inflációja ugye 11,4%, a piaci szolgáltatásoknál is igaz, itt havi összevetésben volt egy kis növekedés, de a 16,4-nél alacsonyabb a szolgáltatások inflációja, az is igaz, hogy itt is egy olyan átárazás volt, ami sok esetben egyáltalán nem volt indokolt, hogy miért kellett ilyen nagy mértékben emelni a szolgáltatásoknak az árait. Úgyhogy ezeket tudnám elmondani az inflációval kapcsolatban, a felfelé és lefelé.
Pro
és kontra, tehát vannak itt kockázatok, de ugye ez az év végére, ez a 7%-os infláció, amit a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter említett, egyáltalán nem biztos, hogy nem lesz neki igaza ezzel a 7%-kal, annál is inkább, mert tavaly decemberben az infláció 24,6% volt, ugye ha erre rátesszük azt a 7%-ot, tehát egy nagyon magas bázisra jönne rá a 7%. Most, tehát én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ez össze fog jönni.
Ja, jövőre meg, ha már szóba hoztad az Equilor sajtótájékoztatóját, azt hiszem 6%-os éves inflációra számítanak.
Igen, és 400, tehát erre az évre, évvégére 400 forintos eurót mondtak, jövőre 402 forintos euróval kalkuláltak. Hát nyilván az azért látszódik.
Látszik, hogy gondolom kockázatokat látnak a kamatcsökkentésekben az Equilornál is.
Igen, tehát nézve. Ahogy majd ugye a kamatcsökkentés érezteti majd később a hatását, az majd látszódhat a forinton, illetve ez nagyon érdekes volt, amit tegnap ez a sajtó reggeli, az Equilor sajtó reggeli nagyon érdekes megállapítások hangoztak el. Ők arra számítanak, hogy lehet, hogy a Fitch Ratings decemberben majd leminősítheti Magyarországot. Az is nagyon érdekes szerintem, hogy eddig mind a három hitelminősítő, ugye a Fitch, a Moody's, a S&P, Standard & Poor's, megszólalt, és mind a három azt veszi alapszenáriónak, alapforgatókönyvnek, hogy megérkeznek az uniós pénzek. Uh-huh. Ez nagyon érdekes, hogy ugye nem történt leminősítés, mind a három úgy gondolja, hogy meg lesznek az uniós pénzek, és reméljük, hogy jól gondolják.
És a Fitch mondott valamit erről ezekről, hogy miért minősíthetlen mégis, hogyha évvégén erre kerül sor?
Hát ugye itt jönnek be azok a bizonyos kockázatok, amik de ez már december közepén lesz.
Már jobban látjuk, hogy a költségvetési
jobban lehet látni, igen. Hát szerintem, hogy meglátjuk az uniós források a kapcsolatban, milyen eredményeket sikerül elérni, illetve, hogy a költségvetési folyamatok hogy alakulnak, mert ugye egyelőre úgy tűnik, hogy a bevételek azok nem a vártnak megfelelően alakulnak, a kiadásokat pedig hát a kiadások pedig ugye olyan szinten maradtak, tehát mindenképpen több lesz a költségvetési hiány, mint amit erre az évre terveztek. Hát mondom, az inflációs magasabb lesz, mint amit terveztek. Ezek mind-mind kockázati tényezők.
Nem akarom elereszteni a témát, mert az elején mondtad, hogy még itt erre a nagyobb magyarországi sérülékenységre kitérhetnénk Lengyelországgal szemben. Itt mire gondolhatott elsősorban szerinted Plessinger, Gyula?
Hát most az, hogy ő mire gondolhatott, azt én nem tudhatom. Viszont ami látható régiós összehasonlításban, itt az augusztusi inflációt nézve, ugye nálunk 16,4%, a lengyeleknél 10,2, a cseheknél 8,5%, és a szlovákoknál 9%. Tehát mindenképpen egy nagyon nagy többlet van a magyarországi infláció tekintetében. Mindezt egy recessziós környezetben érjük el, tehát egy magas infláció van egy recessziós környezetben, úgy, hogy nem jönnek az uniós pénzek. Uh-huh. Ez a három összetevő egy elég nagy kockázatot jelent, akárhogy is nézzük. Viszont, hogyha úgy nézzük, hogy a dezinflációs folyamat fel fog gyorsulni, ez felfelé lökheti a gazdasági növekedésre, tehát kiviheti a recesszióból a magyar gazdaságot. Ugye az MNB alelnöke úgy fogalmazott legutóbb a GDP-vel kapcsolatban, hogy a GDP-t leginkább a magas infláció húzza le, ezt az előbb ugye az építőipari adatokon keresztül láthattuk, hogy ugye magas hitelkörnyezet, drága kamatok, a hitelezésnek a visszafogottság, ezek mind-mind a beruházásokat lehúzzák, a lakossági fogyasztást lehúzzák. Azért is jó eredmény volt ez a mostani építőipari júliusi eredmény. Tehát ezeket így együtt megnézve, ez a három fő kockázati elem, ez azért elég nagy kockázatot jelent. A forint sérülékenységet azt láthattuk, hogy ugye mennyire volatilis, amikor egy kicsit is elromlott a hangulat a nemzetközi tőzsdéken, a befektetői piacokon. Ugye emlékszünk még az amerikai bankbotrányokra, vagy amikor Amerikából kedvezőtlenebb hírek jöttek, akkor a forint ugye mindig reagált, vagy akár a zlotyinál is, az alapkamat csökkentésnél is reagált a forint, tehát erre nagyon kell vigyázni, és ezért is jelentette be az MNB, hogy nagyon óvatosan fognak, és nem robotpilóta üzemmódban fognak, hanem adatvezérelt üzemmódban fognak dolgozni, óvatosan és körültekintően fokozatosan fognak kamatot csökkenteni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál nálunk, köszönöm az elemzést és a beszélgetést. Szabó Annát, a Növekedés.hu vezető szerkesztőjét hallották az elmúlt egy órában. Jövő héten visszavárunk, és szép hétvégét neked.
Köszönöm szépen.
Hamarosan néhány másodperc és friss híreket mondunk itt a Trend FM-en a reggeli monitorban.